Két évvel ezelőtt egy zsiráfunknak eltört az állkapcsát, és utána ráadásul a betett implantátum, amit egy csontsebész Ipoly Tamás segítségével raktunk be, az elfertőződött, hiszen a zsiráfnak nem lehetett naponta öblögetni az állcsontját, és ezt ki is kellett szedni. Az egy 7-800 kiló zsiráf, aki az utolsó pillanatig, amikor megkapja az altatószert, akkor menekülni szeretne, majd pedig ilyen karikás ostorként csattan a feje a bármennyire is kipárnázott belsőben, azért az mindig nagy kihívás, és hát maga a zsiráfaltatás is, ez például mondjuk egy ilyen nagyon sikeres dolog volt, és jól sült el, de sajnos lehetett volna ennek az ellenkezője is. De sok ilyen szituáció van, igazából én azt szoktam mondani a kollégáknak is, meg ugye amikor mondjuk tanítjuk a hallgatókat, hogy állatkerti állatorvoslásnak mit nevezünk, és mik a fontos dolgai, hogy az ember próbálja egyrészt a józan paraszti eszét használni, másrészt próbálja ezekre a helyzetekre amennyi lehet felkészülni.
Egy sérült parlaggisast operált, mielőtt az interjúra érkezett. Azt mondja, optimista, mert fiatal állatról van szó, pár hónap múlva talán visszakerülhet a természetbe. Nincs két egyforma napja, mindegyik tartogat valami új kihívást, és ezt varázslatosnak tartja. Dr. Sós Endre a Fővárosi Állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója, vezető állatorvosa, több mint 25 éve óvja az állatkert lakóinak egészségét. A hivatása mellett arról is kérdeztem, elvállalná-e az állatkert vezetését, és arról is, hogyha korlátlan anyagi lehetőségei lennének, milyen fejlesztéseket hajtana végre a főváros szívében elterülő állatkertben. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem. Azt olvastam egy interjúban, hogy az állatkerti állatok nem szeretik az állatorvost. És akkor ez még talán egy finom megfogalmazása a helyzetnek. Miért van ez? Azt gondolná az ember, hogy az állatok megérzik, hogyha segíteni akarnak rajtuk.
Hát az állatok nem érzik meg, vagy nagyon ritka eset, azt is el szoktam mondani, azt az egy-két esetet, amikor úgy éreztük, hogy megértette az állat, hogy mi segíteni szeretnénk. Hát ezt így fel kell dolgozni az állatkerti állatosnak, hogy ő egy nagyon utált személyiség az állatkerti állatok között, de ezt is lehet finomítani. Inkább azt mondanám, hogy a legtöbb esetben az állat számára az állatorvos az egy kellemetlen élmény, mert megszúrja, vért vesz belőle, esetleg altatópuskával elaltatja, szóval nem jó dolgok kötődnek hozzá, és ezért főleg az értelmesebb, intelligensebb állatok abszolút összekötik, sőt, megtanítják. Ha végigmegyek az állatkertbe, akkor mondjuk a mókusmajom csapat beri azt, és azt a hangot adja, amiatt az egész csapat felszalad a fa tetejére, vagy a kifutónak egy távoli részébe. Úgyhogy ők tudják, és emiatt nem is szeretik, és aztán vannak persze nagyon intelligens állatok, akik meg azt is meg tudják különböztetni, amikor veszélyesek vagyunk, mert mondjuk egy altatópuskával vagy fúvócsővel megyünk le, és valami rosszban sántikálunk, vagy pedig egyszerűen csak arra megyünk, és akkor inkább csak úgy figyelemmel követik a mozgásunkat. De egyébként erre is vannak praktikák, mert például, amikor emberszabású majmokat altatunk, akkor az új protokollunk, de hát a régieknél, akik már ezen túlestek, és ott már ez a hajó elment, az, hogy kapnak egy olyan szájon keresztüli gyógyszert, ami egy nagyon rövid idejű memóriakiesést okoz a számukra, és emiatt a következő alkalommal már nem feltétlenül emlékeznek, hogy mi ez a dolog a számukra. Viszont, ami jó hír, hogy az állatkerti állatorvoslásban egyre inkább elterjedt az, hogy tréningezzük az állatokat, és a tréningezés során nagyon sok pozitív élmény éri őket. Ez egy pozitív megerősítésen alapuló tréning, és éppen ezért van az, hogy mondjuk az elefántokhoz minden nap lemegyünk tréningezni, de csak heti egyszer veszünk vért. Akkor ott van a másik hat alkalom, amikor az állatos végül is kedvesen megsimogatja az állatot, kedves szóval szól hozzá, mondjuk kezelés közben is kedvesen próbálunk az állatokhoz hozzászólni, csak ők ezt nem feltétlenül szeretik, és mondjuk megetetjük, tehát pozitív élmények kötődnek hozzánk, tehát nem feltétlenül rosszak vagyunk, de alapvetően az állatkerti állatos az nem egy népszerű személyiség az állatkertben.
Hogyan lett állatorvos, és mikor határozta el, hogy vadállatokkal foglalkozik, és nem akár a kontinensen, akár az országban őshonos állatokkal?
Hát ez kacifántos egy picikét. Az, hogy állatbolond vagyok, az nagyon korán, az igazából valahogy mindig ilyen voltam.
Családi indítatás? Tehát más is van?
Nem, a családban mindenki szerette az állatokat, de állatbolond senki sem volt. Én valahogy már amikor a legelső könyveim is állatos könyvek voltak, és az állatok azok így becsípődtek, és nagyon korán, tehát ez ilyen, szerintem 2 éves koromtól állatok volt a mindenem, és 9 éves koromban elkezdtem madarászni, az egy véletlen volt, mert a Madárt Egyesületnek az akkori központi irodája ott volt abban az utcában, a Keleti Kályi utcában, ahol laktunk, szép színes képek kim voltak a kirakatban, és akkor én bementem oda, és elkezdtem madarászni, tehát a madarak azért egy nagyon korai szerelem, és aztán utána, amikor gimnazista voltam, akkor az, hogy biológia meg állatok, az viszonylag egyszerű volt, de voltam én, vagy gondolkoztam azon, hogy zoológus legyek, biológus legyek, orvos legyek, és akkor elég komolyan az orvosi dolog, az elég komolyan így hát megfogalmazódott bennem, úgyhogy én felvételiztem is egyszer az orvosira, és hát azt kell mondjam, hogy hál' Istennek néhány ponttal lemaradtam, nagyon kevéssel, hajszál hiány, akkor az egy nagyon komoly feladat volt, gondolom most is az, csak akkor tudom, hogy az egyik legmagasabb pontszám itt a budapesti orvosi egyetemre való bekerülés volt, és nagyon kevéssel maradtam le, és elkezdtem dolgozni részben ott, és akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy ezt akarom csinálni, de a gyógyítás érdekel, és akkor valahogy összekombináltam, és amikor viszont összekombináltam, onnantól fogva az, hogy vadállatok, az első pillanattól fogva. Tehát ahogy elkezdtem az egyetemre járni, felvettek, ugye a következő felvételt már sikerrel teljesítettem, annyi volt a nehezítés, hogy akkor még ugye az orvosi a biológia, a fizika volt a felvételi, az állatorvosi a biológia, a kémia, tehát a kémiát azt teljesen erről kellett tanulni, de az szerencsére jól ment, és igazából az egyetem első szemeszterének az elején, szeptemberben az utcáról besétáltam az állatkertbe, és akkori állatorvosok nem hajtottak el, hál' Istennek, és onnantól fogva ez az állatkerti szerelem, meg a vadállatok iránti érdeklődés az megvolt.
Több mint 25 éve most már főállásban felel az állatok biztonságáért, az állatkertben és egészségért, de egy stábbal dolgozik, egy tímmel dolgozik. Kikből áll, és mi a feladata ezeknek a stábtagoknak?
Hát van egy tágabb stáb és egy szűkebb stáb. A tágabb stábba igazából mindenki beletartozik, aki az állatokkal dolgozik, sőt, egy egészen tág stábba minden állatkerti dolgozó, mert az állatkertben egy nagyon komplex üzemet viszünk, és azt, hogy egy állatot jól tartsunk, ahhoz egy csomó műszaki vagy akár pénzügyi dolgoknak meg kell felelni, de hogyha most ezt picit szűkítem, akkor az ápolók nagyon fontosak, akikkel együtt dolgozunk, hiszen ők egész nap az állatokat figyelik, látják, sokszor a legkisebb rezdülésüket is észreveszik, amit mi nem feltétlenül egy reggeli vizit során, és a leggyakoribb az, hogy ők szólnak nekünk, hogy valamilyen gond van ezekkel az állatokkal, vagy valami esetleg nem úgy működik, nem úgy viselkedik az állat, valami furcsaság van vele, nézzük meg. És emellett pedig van egy szűkebb stáb, amiben 2 technikus és 3 másik állatorvos vesz részt. Velük együtt dolgozunk, és igazából azért van szükség ennyi kollégára, mert nagyon sokrétű a munkánk. Egyrészt nagyon sokrétű az a különböző anatómiai és élettani kihívás, ami egy ilyen gazdag állatgyűjteményben vagy velünk kapcsolatban megfogalmazódik.
Mondaná erre példát?
Hát ugye itt igazából a szöcskegértől az elefántig szoktam ilyen eladást tartani, úgyhogy emlősök, de beszélhetnénk mondjuk a rájáktól kezdve futómadarakig, tehát nagyon különbözőek. Igazából az állatkerti állatosításra az a jellemző, hogy ritka az, ami mondjuk egy kutyamacska vagy lópraxisban jellemző, hogy specialisták egyféle állatfajból nagyon sokat látnak. Mi sokféle állatfajból relatív keveset látunk, de azért nagyon sok olyan áthallás van, amit lehet használni akár a háziállatos tanulmányunk során, és tehát emiatt is vagyunk többen, meg amiatt is, hogy az állatkertben nem csak az állatkert állatait látjuk el, hanem egy csomó mentett állatot, ami nem kevés, tehát igazából országos szinten hozzánk kerül be a legtöbb mentett állat egy évben, de ez nem egy verseny, inkább csak a feladat nagyságát akarom érzékeltetni azzal, hogy 2500-2600 mentett állat bekerül egy évbe a mi állataninkon, a mi állatgyűjteményünkön kívül, és ezen kívül még vannak terepi programjaink, konzultálunk más állatkertekben, részt veszünk külföldi kutatásokba, szóval van elég tevékenységünk.
Mi történik azokkal az állatokkal, akik mentett állatként bekerülnek? Itt a sündisznótól a pészekből kiesett madárig mindenre gondolhatunk, ugye, amit általában ilyen az állatkertbe járók bevisznek. Mi történik azon, hogy ellátják természetesen a sérüléseiket?
Minden mentett állatnál, vagy minden mentő tevékenységnek az a célja, hogy ezek az állatok természetbe jönnek, jussanak vissza a természetbe. Hogyha ezt lehetjük végezni, akkor ez a legjobb az állatnak is, meg nekünk is, akik ezzel foglalkozunk. Hát az állatok egy része sajnos elpusztul, mert nagyon sokszor olyan körülmények között találják, olyan körülmények között kerül be, hogy ezek nagyon rossz kórjóslattal, vagy magas rizikójú betegek, akiket autó ütötte el, esetlegesen olyan tényleg horror sérüléseik vannak, amivel nem sokat lehet kezdeni. Van egy olyan részük, akit meg tudunk menteni, és nem alkalmasak viszont már arra, hogy a szabad természetbe kiengedjük őket. Itt mi egy olyan szakmai hitvallást mondunk a magunkénak, hogy ezeket az állatokat, hogyha állatjóléti szempontból hosszú távon életben lehet őket tartani, akkor bemutatjuk, és felhasználjuk az oktatásba, felhasználjuk arra, hogy az emberek tudjanak arról, hogy mi veszélyezteti őket, miért kerülnek be, mit lehet az ellen tenni, hogy mondjuk figyeljünk az avarégetéskor, vagy a kutyánk lehetőség szerint ne támadja meg a sünt. Tehát olyan dolgok, amik egyrészt érzékenyítik az embereket, másrészt egy picit közelebb hozzák ezeket az állatokat hozzájuk. Nem kettő, háromlábú sünt tartunk például, akik teljesen jól állnak egy ilyen környezetben, de nem biztos, hogy a szabad természetben tudnának saját magukról gondoskodni. És akkor van egy olyan hányad is, sajnos, itt ebben a témában el is beszélni kell, ahol az eutanáz az egyetlen megoldás. Tehát egy olyan madár, aminek mondjuk ragadozó madár, aminek csak egy lába van, és nincsen szárnya, és egy olyan áramütés érte, hogy csipkedi magát, és olyan fonálkérzés alakult ki, vagy olyan gerincsérült mókus, ami mondjuk csak a hátsó lábait tudná húzni. Tehát ezek az állatok nem méltó, hanem tudnának csak esetlegesen élbe lehetne őket tartani olyan szenvedések árán, ami állatkínzásnak minősülne. Ezeket az állatokat sajnos ki kell mondani, hogy ha olyan helyzet van, akkor elaltatjuk. De nem ez a fő cél. A fő cél az az, hogy visszajutassuk őket a természetbe. Ma például bekerült hozzánk egy 10 hetes parlagisas a jásságból, aminek egy alkartörése van, és pontosabban tegnap délután került be, és a gyors állapot felmérés után, meg egy olyan elsősegély után, ahol a szárnyat rögzítettük, az állatot után egy picit és stabilizáltuk, folyadékot kapott, energiát kapott, a mai napra úgy ítéltük meg, hogy műthető állapotban van, és meg is műtettük, ez a műtét jól sikerült, most benne van egy olyan fémimplantátum, ami fiatal madárról van szó, és a törés is olyan, hogy nem kizárt, hogy ő röpképes lesz. Megnézzük, 2 hét múlva kontrollröntgen fogunk csinálni, és lehet, hogy 4-5 hét múlva el fogjuk tudni ezt az implantátumot távolítani. A madaraknál csontgyógyulása sokkal gyorsabb, mint az emlősöknél, főleg egy ilyen fiatal madárnál, és gyógytornáztatással, megfelelő rehabilitációval nem akarom elkiabálni, de például ez a madár, ez egy esélyes egyet lehet arra, hogy visszaengedjük a természetbe. Szóval ezek a részei azok, amik a legizgalmasabbak, és amiket nagyon szeretünk, és amiért ezt az egész tevékenységet csináljuk.
Egy picit visszatérnék a csapatmunkára, illetve arra, hogy azt mondja, nagyon fontos az állatgondozó, hiszen tőlük jön be nagyon sok információ. Ugye a természetben azt mondják, hogy egy állat, hogyha nem teljesen látható a sérülése, nem egy durva harapás, törés, akkor próbálja titkolni a betegségét, próbálja nem mutatni, hiszen az egyenlő a halállal tulajdonképpen, ha kiderül, hogy ő egy gyengébb, betegebb példány. Itt az állatkerti állatokra is igaz ez? Illetve itt kérdezném meg azt, hogy a fővárosi állatkertben az állomány mekkora része került be a természetből, és mekkora része született már állatkerti állatként fogságban?
Kezdjük azzal, hogy a vadállatok jellemzően tünetrejtő állatok, és pont ahogy el is mondta, igazából nem lenne nagyon kifizetődő a számukra, hogy ők megmutassák, hogy betegek. Hogyha egy csapat át lenne, akkor ők kiközösítenék a csapatnak, nyilván nem szolgál az előnyére, hogyha egy ragadozó számára nyilvánvaló, hogy abban a csapatban beteg állat van, hogyha pedig egy olyan állatról van szó, ahol mondjuk akár egy fontos hierarchia viszonyok vannak, akkor ez felborulhatna. Tehát ezek az állatok, ezek valóban a végletekig próbálják a tüneteiket titkolni, olyannyira, hogy nagyon sokszor, amikor már tüneteket látunk, akkor már túl késő van, és akár adott esetben nem is tudunk segíteni, vagy sokkal nagyobb a baj, mint a tünetek alapján gondolnánk. Ezek a tünetek is nagyon gyakran igazából semmit mondóak. Kicsit étvágytalan az állat, picikét inaktívabb, nem úgy mozog, ahogy szokott. Tehát ezek miatt igazából ezek az állatok, bár állatkertiek, ugyanúgy a fajra jellemző viselkedés mintákat hozzák. A másik dolog viszont, hogy a természetben nem figyelik őket ilyen intenzíven, és az ápolóink nagyon ismerik ezeket az állatokat. Közöttük személyiségek vannak, közöttük olyan állatok vannak, akik adott esetben máshogy reagálnak bizonyos dolgokra, de azok az ápolók, akik tényleg ezek az állatokkal sok időt töltenek, már apró dolgokat is észrevesznek, vagy esetleg gyanús lesz a számukra valami, és szólnak nekünk, és akkor döntetünk arról, hogy igazából mondjuk nincsen semmi probléma, mert esetlegesen egy szaporodási időszakkal van összefüggésben, vagy egy meleg időjárással, vagy azt gondoljuk, hogy mégis lehet valami, és akkor egy nagy, mondjuk egy nem együttműködő állatnál egy nagy kivizsgálásba belemegyünk, és altatunk, különböző diagnosztikai eszközöket használunk, vagy azt mondjuk, hogy a tünetek alapján valószínűleg nincsen nagy baj, és esetleg távgyógy kezelünk, és megfelelő minták begyűjtése nélkül nincsen lehetőség, mégis valamilyen gyógyszert adunk. Tehát ezek a lehetőségek, ezek tényleg egyedi elbírást igényelnek. És a másik része, amiről beszélni kell, hogy nagyon sok állatunk sokkal hosszabb ideig él az állatkertben, mint a természetben. Emiatt olyan betegségekkel is meg kell küzdenünk, amelyek a természetben nem fordulnának elő, mert ott vagy nem talál táplálékot, vagy egy ellenséges fajtás, vagy egy ragadozó már rég elfogyasztaná ezt az állatot. Tehát a legjobb példa ugye a szomorú hír, amit közzétettünk, hogy a múlt héten el kellett altatnunk Niva nevű tigrisünket. Ebben az állatban még a szövettani vizsgálatok folyamában vannak, és nem tudom azért megmondani, hogy pontosan ez milyen típusú volt, de egy 12 kilós lépdaganat volt ebben a kb. 130 kilós állatban, és igazából az utolsó egy hónapban lehetett látni, hogy az állat állapota romlik, és nagyjából az utolsó 2-3 nap volt, amikor már tényleg lehetett látni, hogy nagy a baj. És ebből az állatból, mivel idős volt, és az altatásnak magas kockázata lett volna, éber állapotban tudtunk vért venni, az állat trenírozva volt rá, amit egy fantasztikus ápolói csapatnak a munkájának az eredménye, hogy az állat gyakorlatilag kérésre a farkát kinyújtva, a farkából tudunk vért venni, és például ezek a véreremények sem mutattak nagy eltérést. Tehát ez igazából csak azt akartam érzékeltetni, hogy nem feltétlenül egyszerűen megmondani egy állatnak, hogy mi a baja. És a másik kérdés pedig, ami arról szól, hogy mennyi állat származik a természetből, és mennyi állat állatkertből, azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag semmelyik sem származik a természetből. Hál' Istennek már túl vagyunk azon a korszakon, amikor az állatkertek azok kimentek és begyűjtötték ezeket az állatokat. Mondjuk ez lehet, hogy 100 évvel ezelőtt így volt, de manapság szigorú tenyészprogramok vannak, szigorú etikai szabályok, és ezek az állatok, ezek fajvédelmi programként szerepelnek az állatkertekben, és az állatkertek azok hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy ilyen állatfajnak a megmentéséért valamit tehessünk. Néha persze előfordul, hogy a szabad természetből kerül be egy-egy állat. Ennek vagy olyan oka van, hogy mondjuk valamilyen sérült állat például bekerül, mondjuk hogyha egy hazai őshonos fajról beszélünk, nem visszaengedhető, és akkor megpróbálunk ezekkel az állatokkal valamit kezdeni. Például a Margit-szigeti gólyáink, akik sérült gólyák, és nem tudnának elrepülni. Ők minden évben idén 3 fészekalj volt, az egyik a benzáptojások voltak, de a másik kettőből a kis gólyák azok lekerültek a Hortobágyra, és ott ők már, ha minden jól megy, akkor idén elrepülnek Afrikába, ott egy ilyen fokozatos visszaszoktatás során végül is visszakerülnek a természetbe. Ugye lehet olyan ok, amikor úgy kerül be hozzánk valamilyen állat a szabad természetből, hogy lefoglalják vele csempész állatként, és nyilván ezek az állatok nem feltétlenül kerülhetnek vissza a szabad természetbe, akkor megint egy vadonból való bejutás van. És egy másik nagyon ritka eset, de ez tényleg különleges, amikor valamilyen olyan tenyészprogramra van szükség, hogy az alapító gyedeket a szabad természetből kell befogni. És erre általában akkor van szükség, hogyha a szabad természetben úgy tűnik, hogy nem sikerül megmenteni a fajt, mert nem sikerül leállítani azokat a folyamatokat, az élőhelyvesztés, vagy valamilyen ismeretlen dolgot, hogy amellett egy kvázi biztonsági populációt kell létrehozni, amíg ezeket megszüntetjük, vagy hogy ezek az állatok fennmaradhassanak. Erre a legjobb példa az azóta egyébként nagyon sikeresen zajló rákosi piperaltenyésztés Magyarországon. A Kumperszéren van egy telep, ennek a Kumperszéri telepnek az ellátó állatorvosai mi vagyunk, a fővárosi állatkertben, mi a kezdetektől fogva dolgozunk velük, és a kezdeti állomány, azok az egyedek, akik ezt a telepet kvázi alkották, ők a szabad természetből kerültek befogásra, és még ott is szigorú engedélyek alapján, hogy melyik populációval, milyen ivarú egyedek, hány egyed, hogy a genetikai változatosság az megmaradjon.
Nagyon sok nemzetközi kapcsolata van a fővárosi állatkertnek. Nyilván van összehasonlítási alapja, hogyha egy rangsort kellene felállítani, akár mondjuk egy európai rangsort, akkor hova tenni a fővárosi állatkertet?
Ilyen hivatalos rangsor nincsen. Én remélem, hogy az élbolyban vagyunk, és ez a Sheridan lista, ami végül is egy nem hivatalos lista, ez is bennünket egy nagyon előkelő helyre tesz. Én azt gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol mindenképpen fejlesztenünk kell, és vannak olyan területek, ahol talán minket követhetnek, vagy láthatnak, azok az elvek, ami alapján működhetjük az állatkertet, ami alapján mi azt gondoljuk, hogy egy állatkert szeretnénk lenni, azért olyan állatkerté teszik a budapesti állatkertet, amit jegyeznek Európában.
Részt vesznek nemzetközi kutatásokban, és volt egy nagyon sikeres kutatási program, ami, hogyha jól tudom, tulajdonképpen Európában, vagy talán a világon is egyedülálló, hogy a mesterséges megtermékenyítéssel született orszarvú a fővárosi állatkertben. Hány év kutató munkája előz meg egy ilyen sikert, és hány kudarc előz meg egy ilyen sikert?
Ez valóban az egyik legnagyobb szakmai siker abban az időszakban, amikor én az állatkertben voltam. Az orszarvúakkal, ugye a szélesztályú orszarvúakkal az a helyzet, hogy abban az időben, amikor ezt elkezdtük, ez 2001 egyébként, 2001 szeptemberre, akkor még nem volt fenntartható az állatkerti populáció, és láthatóan csökkent az állománynak a száma, és Dél-Afrikából ott vannak olyan helyek, olyan farmok, ahol ezeket az orszarvúakat szaporítják, és onnan időnként importokkal, teljesen legális importokkal tűnt úgy, hogy ez az orszarvú populáció ezt fenntartható, de ez valójában nem volt az, és ezt felismerték, és egy szaporodásbiológus csoport, kutatócsoport, akik egyébként mind a mai napig szoros szakmai kapcsolatban állunk, ez egy német berlini csoport, velük kezdtünk el dolgozni, ők Európában máshol is dolgoztak, és az első kérdés az volt, hogy a mi állataink, amik korban még határán voltak, hogy ők szaporodhassanak, miért nem szaporodnak, felmérjük őket. Ezt sok helyen elvégezték Európában, és nálunk is kiderült, hogy vannak olyan problémák, amelyeket orvosolnunk kell, és ez egy versenyfutás volt az idővel. Azért, mert hogyha egy orszarvú nőstény egy bizonyos ideig nem vemhesül, akkor már túl késő lesz, olyan visszafordíthatatlan elváltozások alakulnak ki, viszont ha vemhesül, akkor gyakorlatilag, mint hogyha visszatekertük volna az órát. És 2001-ben elkezdtük ezt a munkát, számos, most nem tudok pontos számot mondani, vizsgálat volt, a kezeléseket ellenőriztük, termékenyítések, eljutottunk abba a stádiumba, hogy termékenyítésre alkalmas volt a nőstény, de valahogy mégsem fogant meg, és 2004-ben azt beszéltük meg a németekkel, hogy mivel idősödik az állat, ezek az elváltozások, ezek romlanak, egy utolsó esélyt adunk. És hát egy csoda történt, mert az állat vemhesült, 2005. szeptemberében megellett, de az egy halvaellés volt. Az volt egyébként igazából az egyik első, emlékeim szerint talán az első teljes terminusú vemhesség, bár halvaelléssel is talán a harmadik sikeres mesterséges termékenyítés, de a lényeg az, hogy ez megnyitotta az utat a további kutatásokhoz, és egyébként nem titkolt cél volt, hogy egy időben az azóta sajnos a vadonban kipusztult északi szélesszájú orszarvúnál felhasználják ezeket a kutatási eredményeket. Utána a 2005-ös halvaellés után ismét vemhesült Lulu, és 2007. januárjában megszületett Nati, Nati Lajla, ugye két neve van, aki hát mind a mai napig ott van Budapesten átkedve, a világ első mesterséges termékenyítésből származó orszarvú, majd pedig, mivel őt nem nevelt az anyja, ez nem szándékos dolog volt, és részben olyan hibák is voltak, amik most már hibáknak látjuk, a mi tapasztalatlanságunknak, az egész csapatnak, hiszen soha nem voltunk ilyen szituációban, hogy olvasni tudjuk, hogy egy orszarvú anyának mit kell csinálni, egy tapasztalatlan orszarvú anyának a borjával. Szóval a lényeg az az, hogy őt kézzel kellett felnevelni, viszont emiatt lehetőség nyílt egy újabb termékenyítésre, és emiatt az újabb termékenyítés ismételten sikeres volt, és 2008. októberében megszületett az El Pancho nevezetű orszarvúborjú, aki fiú, a másik lány, aki azóta már másik átkerben van, először Görögországban, és most vagy egy olasz, vagy egy francia átkerben van, de ez a két orszarvú, ő pedig már mélyfagyasztó sperma során történő termékenyítés nek lett a kézenfogható eredménye, és a mélyfagyasztó sperma kapcsán ő világ első volt, úgy pedig, hogyha jól emlékszem, harmadik, de a lényeg az az, hogy ezek nagyon átütő eredmények voltak ebben az egész kutatásban. Egyébként ezek a kutatások bár nem olyan intenzitással, mint korábban, de továbbra is zajlanak. Ezzel a csapattal voltunk Dél-Afrikában, és orszarvú spermát hoztunk be az európai programba. Én voltam velük Borneón, ahol ugye ott a szumátrai orszarvú kapcsán végeztünk szaporodásbiológiai vizsgálatot. Nem egy olyan beavatkozást végeztünk közösen a budapesti állatkertben, ahol nem termékenyítés volt a cél, hanem petesejteket nyertünk ki a nőstényünktől, amit embrió beültetéséhez fognak majd felhasználni. Úgyhogy ez a munka zajlik továbbra is, és hát az orszarvúak helyzetét megnézve a világon, ez egy nagyon fontos munka, mert sajnos azt kell látni, hogy nem biztos, hogy hagyományos módszerekkel ezek az orszarú fajokat meg lehet menteni.
Az Európai Állatkertés Vadállatorvosok Szövetsége, jól mondom, annak a, az elnöke.
Most már csak a legköszönő elnöke, mert ez két éves pozíció, és ebben az évben ugye van ez a prezident és a paszt prezident pozíció, ami szintén két éves. Tehát benne vagyok a vezető testületben, de már ugye leköszönt elnökként.
Nem pályázik újra, vagy nem úgy van a tisztújítás, hogy pályázni kell? És
nem lehet. Nem tehát lehet. Az alapszabály nem lehet valaki csak két évig, úgyhogy itt nincsen ilyen 2+2 éves. Két évig voltam, ez egy nagyon kihívásos és nagyon érdekes időszak volt, de most is még igazából benne vagyok abban a vezető testületben, ahol legfontosabb döntéseket meghozzuk, és ebben az évben és jövő évben lesz így. Hát az Európai Szövetségről azt kell tudni, hogy ez picit olyan, mint egy nagy család. Jó, ez egy valamennyire túlzás, de azért ez egy nagyon, ezek a konferenciák, összejövetelek nagyon-nagyon barátiak, és jellemzően, ami nem minden más területen van így, nagyon könnyen és mindenféle féltékenység nélkül megosztjuk egymásra az eredményeinket, és nagyon jó az eszmecsere, a szakmai eszmecsere. Tehát biztosan tudom, hogyha nekem most, nem tudom, egy oroszlánaltatással lenne valamilyen kérdésem, vagy mondjuk egy gorilla fogászati eset kapcsán merülne fel valamilyen konzultációs igény, akkor tudnám, hogy ki kellene felírni, és kivel tudnék, és az az illető, az biztos, hogy elmondaná az ő tapasztalatait, és nem mondaná azt, hogy most akkor ő féltékeny, és nem akarja megosztani a tudását. Tehát ilyen szempontból egy nagyon pozitív légkör uralkodik ezekben a körökben. Hát sok fura figura van, akik járják a világot, és mindenféle projektjeik vannak, és egyáltalán nem meglepő, hogy valaki az egyik héten mondjuk Alaszkában grizzly medvékkel csinál valamit, és a következő héten vagy két héten később pedig már mondjuk Kambodzsában valamilyen hüllős projektben van benne. Úgyhogy nekem is sok ilyen barátom, kollégám van, akikkel egyszerűen nagyon jó beszélgetni, hogy milyen dolgokat csinálnak. És hát ami talán jellemző erre a csapatra, hogy nagyon elszánt, és mindenki tenni szeretne valamit ezeket az állatokért. Tehát az, hogy vadállatokkal foglalkozunk, az egy privilégium, ami talán abban is segít bennünket, hogy ezeknek az állatoknak a megmentéséhez, fennmaradásához, védelméhez hozzájárulhatunk.
Az állatkertnek mi a legfontosabb missziója, hogyha meg kellene fogalmazni röviden? Miért fontos, hogy legyenek állatkertek?
Az állatkerteknek sok missziója van, és hogyha röviden meg akarom fogalmazni, akkor inkább pontokban tudnám ezt. Az egyik legfontosabb az a figyelemfelkeltés, érzékenyítés, oktatás. Az, hogy rengeteg ember bejön hozzánk a Budapest állatkertbe, évente 1 millió. Ezeknek az embereknek a nagy része nagyon ritkán vagy sohasem fog kijutni a természetbe, viszont mégis tehet valamit a természetért, mégis tehet valamit az állatokért, az állatok szeretete az egy nagyon fontos dolog, amit próbálunk átadni, és érzékenyek is rá az emberek. Tehát azt gondolom, hogy egyik ilyen nagyon fontos missziónk, hogy ezekről az állatokról beszéljünk, ismereteket adjunk át, megszeretessük az állatokat az emberekkel. Ezen kívül nagyon-nagyon lényeges az, hogy az állatkertek a természetvédelemnek az állomásai, és egyáltalán nem kizárólagos állomásai, mert ugye korábban esetlegesen ilyen kritikák is eljutottak az állatkertek ebben a szerepkörben akarnak tetszelegni, nem én azt gondolom, hogy az állatkerteknek együtt kell működnie a különböző más természetvédelmi szervekkel, szervezetekkel, és mindenkinek megvan az a feladata, amiben hozzájárulhat a fajok és a természetvédelméhez. Például az oktatás mellett avval is, hogy mondjuk ritka fajoknak a genetikai megőrzése, az, ami nálunk zajlik, illetve vannak olyan szakembereink, akik lehetnek biológusok, állatorvosok, állatápolók, akiknek egy nagyon-nagyon nagy erőssége van az állatokkal való közvetlen munka. Jó néhány terepi programban én is benne vagyok, és azt látom, hogy mi állatkertesek erősek vagyunk abba, amikor az állatokkal valamit csinálni kell, hiszen ez a napi munkánknak a része. És ezzel hozzá tudunk járulni kvázi technikai dolgokkal is egy-egy ilyen programnak a sikeres lebonyolításához. És akkor emellett még érdemes a kutatásról is beszélni, mert olyan dolgok is lehetővé válnak egy állatkertbe, amik adott esetben szintén a természetvédelmet szolgálhatják, vagy egyáltalán azt a tudást, amit arról a fajról megszerzünk. Egy állatkertben mondjuk könnyebben lehet szaporodásbiológiai kutatásokat végezni, könnyebben lehet bizonyos táplálkozási élettani dolgokat megnézni, olyan adatokat gyűjteni, olyan biometriai vagy bármilyen más genetikai egyéb anyagokat gyűjteni, amelyeket felhasználhatunk ahhoz a tudáshoz, a tudásbázishoz, amit arról az állatról nekünk össze kell állítani. És például erre is mondjuk csak egy nagyon rövid gyakorlati példa, hogy a terepi kutatásokban, biológiában eléggé gyakori dolog az, hogy rádiotelemetriát használnak. És a rádiotelemetria az segíti a kutatókat abban, hogy megtudjanak arra az állatról csomó információt, hogy mekkora területet használ, merre vonul, mondjuk egy hüllőnél, hogy a telelési szokásairól, egyéb dolgokról. Például egy állatkert az remek hely lehet arra, hogyha egy ilyen telemetriás eszközt be akarunk egy állatba ültetni, vagy rá akarunk tenni, akkor megnézzük, hogy gondja van-e azzal, és nem egyszer előfordult a budapesti állatkertbe is, hogy madarakra, mondjuk fakókesejűre, vagy ugye a rákosvipránál csináljuk ezt terepi körülmények között, de előtte más fajoknál, ugye ott egy sebészi telemetriás adóbeültetés van, megnézzük, hogy ezek az állatok, ezek hosszú távon egy ilyen eszközzel mit csinálnak, tudnak rendesen emészteni, lesz-e probléma a vedlésükkel, zavarja el mondjuk a tollazatnak az ápolását, és hogyha ezek állatkerti körülmények között jónak bizonyulnak, akkor utána ezt ki lehet a terepen is próbálni.
Milyen anyagi háttér áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy megvalósítsák mindezt a sokrétű munkát, amiben éppen most benne vannak, hogyha több pénz állna a rendelkezésére, akkor miben fejlesztene?
Hogyha több pénzünk lenne, akkor nyilván az állatkerül is a csomó mindent kell fejleszteni. Tehát tudjuk azt, hogy vannak gyenge pontjaink, és ezeket ki kell javítani.
Vagy... Például?
Hát minden állatkertben vannak gyenge pontok. Mondjuk például, bár minden jogszabályi körülménynek megfelelünk, mondjuk a nagymacskás területeink, ezek közel 20 évvel ezelőtt kerültek fejlesztésre. Konkrét elképzeléseink vannak, hogy ezt hogyan szeretnénk tovább fejleszteni. Egy nagyon szép fejlesztés zajlik jelenleg, például a Veszprém állatkertben hasonló jelleggel gondolkozunk mi is. Ezekre komoly anyagi forrásokat kell ráadozni, de amellett ugye egy csomó olyan dolgot végzünk, ami igazából nem alapfeladatunk. Tehát az, hogy mondjuk ennyi mentett állatot ellássunk, ez egy állami feladat, az, hogy ennyiféle természetvédelmi programban benne legyünk, ezt azért tesszük, mert hiszünk benne, és olyan forrásokat próbálunk erre átirányítani, amit nem feltétlenül kell oda tenni. Tehát az mindenképpen elvárási átkerttel szemben, vagy átkerttel szemben, hogy természetesen programokat támogassa, esetekben részt vegyen. A Budapest Állatkert nem kevés ilyenben vesz részt. Igazából az ég a csillagos határ, tehát én azt gondolom, hogy ezekben is további fejlesztéseket lehetne csinálni, ami egy picikét más a budapesti állatkert kapcsán mondjuk egy nagy nyugat-európai állatkerthez képest, hogy sokkal kevésbé vagyunk jelen mondjuk egzotikus tájakon. Mi azt gondoljuk, hogy van elég teendőnk itt a Kárpát-medencében is, és a hazai fajokkal, és emiatt is azt gondolom, hogy kivételesen jó kapcsolataink vannak a hazai természetvédő szervekkel. Viszont azért felelősséggel tartozunk azon fajok iránt is, ahol szükség van erre a segítségre. Tehát például mondjuk a komodói baránusz, ami egy nagyon értékes faj a gyűjteményünknek, ott hozzájárulunk ahhoz a természetvédelmi programhoz anyagilag, amit a Forrás szigetén ennek a fajnak a megmentésére egy ottani szervezet az európai program segítségével támogat. Vagy ugyanezt elmondhatnám a kispandákra is, de csomó olyan program van, hogy mégis azért ott vagyunk mondjuk Nepálban, Indiában vagy Indonéziában, de ezek egy nagyobb erőfeszítésnek a részei, és vannak Magyarországon olyan programok, amiben viszont mi vagyunk mondjuk állatkerti részről a főszereplők. De ha több anyagi keretünk lenne, akkor azért egy csomó olyan terület van az állatkertben, ahol bizonyára nagyon nagy fejlesztésekre van szükség, vagy esetlegesen hiányzó forrásokra. Nem kerülgetem a biodóm, ugye az egyik ilyen téma, ahol bizonyára ezt mindenki ismeri a sajtóból, hogy itt azért komoly összegekre van szükség, hogy befejezzük. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan létesítmény lehet majd, ami szintén ezekhez a tevékenységekhez hozzájárul, és olyan állatokat tudunk ott bemutatni, tartani, bizonyos állatokat átköltöztetni a jelenlegi állatkertből, amiben nem csak sokkal jobb körülményeket teremtünk a számukra, hanem hozzájárulhatunk az állatkertek fajmegőrző szerepéhez. És hát a történeti állatkertben is számos ilyen létesítmény van. Azért azt gondolom, hogy látszik, hogy az elmúlt 30 évben számos ilyen fejlesztés zajlott le a történeti állatkertben, tehát nincs megállás. Ugye azt szokták mondani, hogy minden állatkertben, a legjobb és legtökéletesebb állatkertekben is van egy olyan pont és egy olyan leggyengébb kifutó, amin lehet valamit javítani, ez nálunk is így van, és azt is szokták mondani, hogy ezek az állatkerti fejlesztések, ezek nagy vonalakban, mondjuk egy kifutó fejlesztése, az 10-15 évre szól, és 10-15 év után érdemes elgondolkozni, hogy lehet tovább fejleszteni. Hát én azért sok olyan kifutót fel tudnék sorolni a Budapest átkerülve, ahol már ez a fejlesztés jóval 10-15 évvel ezelőtt történt. És mondom, vannak gyengébb és kevésbé gyenge, vagy kifejezetten jó pontjaink is. Az biztos, hogy minden jogszabályi keretnek megfelelünk, de mi nem a jogszabályi kereteket nézzük, hanem egy olyan mércét állítunk, amit mindig magasabbra próbálunk strófolni.
Mennyire korlátozza lehetőségeiket a területi korlátoltság? Az, hogy ott van az állatkert, ahol van, és mindenki imádja, hiszen nagyon fontos, és tulajdonképpen 365 tapon át látogatható egy évben, egy szuper hely, de mégis szinte lehet mondani, hogy kinőtte már.
Abszolút, tehát ugye a terület az egy legnagyobb érték. Ezért gondolom azt, hogy hosszabb távon, ugye annyi a feladat, hogy itt most én lehet, hogy 54 feladatot el tudnék mondani, tehát hosszabb távon abban is érdemes gondolkodni, és ez nem egy új gondolat, mert ez már évtizedek ezelőtt felmerült, hogy sok más városi átkerthez hasonlóan legyen egy olyan ikerintézmény Budapest közeli vonzás körzetében, ahova az igazán nagy testű fajokat, vagy azok egy részét, mert ugye itt is azért a látogatók, ezt is el kell mondani, sokszor miatt a látványos állatok miatt jönnek be, és szóval ezeknek a részét el lehet költöztetni. Tehát ugye erre van példa mondjuk London és Whipsnade, vagy Antwerpen és Plankendélnek a vonalkozásában, de ezekben az átkertekben is azért sok karizmatikus faj bemaradt a városi átkertben, csak kevesebb, és sok nagy testű faj kiköltözött. Ez lenne az ideális megoldás, de most én azt gondolom, hogy első fázisban rendbe kéne hozni azokat az elmaradt fejlesztéseket, amelyek hát a levegőben lógnak, és nagyon sok minden teendő van a budapesti átkerben is. Egyébként ugye felmerült a kérdés, hogy miért akarunk több látogatót, és miért fontos az, hogy olyan fajok legyenek, amik a látogatókat bevonzák. Hát pont azért, amit az előbb elmondtam, hogyha nincsenek bevételeink, és a nagyon nagy részben a látogatóinkból élünk, akiket tisztelünk és szeretünk, de szükségünk van arra, hogy a belépőjegyekből befolyó bevételt, azt egyrészt az állataink megfelelő professzionális tartására költsük, és azokra a tevékenységekre, amik nem feltétlenül látszódnak. Tehát akkor tudunk mondjuk természetvédelmet csinálni, akkor tudunk olyan terepi programokban részt venni, ahol kint a telepen segítünk ezeknek az állatoknak, hogyha vannak olyan bevételeink, amiket erre tudunk fordítani.
A covidos időszak, illetve az, hogy megdrágult az energia, az mennyire hozta nehéz helyzetbe az állatkertet? Nyilván elmaradt sok látogató, így a bevételek is csappantak. Hogyan tudnak megvirkózni ezekkel?
Hát nagyon nehéz helyzetbe hozta az állatkertet, és általában az állatkerti szakmát Magyarországon, de azt látom, hogy ebből szerencsére kilábalóban vagyunk. Az a lényeg, hogy én azt szoktam mondani, hogy előre próbálunk menekülni, tehát próbálunk olyan szolgáltatást és olyan élmény nyújtani a látogatóinknak, ami miatt azt gondolják, hogy érdemes érni az átkerbe. Ugye emiatt megújítottuk a jár struktúránkat, a béles struktúránkat, ami egyébként úgy tűnik, hogy megfelelő fülekre és lábakra talált, mert az emberek továbbra is jönnek, és jók a látogatottsági adataink ebben az évben. És ami még egy fontos dolog, hogy az átkert azokon dolgokon kívül, amiket elmondtam, egy közösségi tér is. Tehát rengeteg olyan esemény, olyan rendezvény van nálunk, akár a most zajló zótábortól kezdve más nagy rendezvényeken át, ahol az emberek tényleg szeretnek eljönni, és azt gondolom, hogy Budapestnek az egyik büszkesége kell legyen a Budapest átkert, nem csak az 1866-os alapítása és a gyönyörű épületei miatt, hanem amiatt is, mert ilyen gazdag gyűjteménnyel, ilyen divers programokkal kevés intézmény büszkekedhet.
Amikor az interjúra hívtam, akkor egy sajtótájékoztató volt az állatkertben, ott találkoztunk. Egy magánadományozó több mint 120 millió forintot hagyott nemrég az állatkert alapítványára. Az örökhagyó a papagájok nagy barátja volt, az állatkerti alapítvány ezért úgy döntött, hogy a pénzből az arapapagájok röpdéjét újítják fel. Meglepte magát az adomány? Mennyire jellemző egy ilyen bőkezű adakozás?
Magyarországon ez nem jellemző, más átkertekben azért ez egyáltalán, főleg Nyugat-Európában nem szokatlan dolog. Egyrészt nagyon köszönjük, hogy ezt az alapítvány a számunkra, illetve aki ezt az örökséget ránk hagyta, lehetővé tette az állataink számára. Maga az, hogy alapítvány működik és támogatja az átkertet, ez sem új keletű dolog. Ezek olyan pici fejlesztések, amelyek egy magánember számára nagyon komoly dolgok, de ugye az állatkert viszonylatában nyilván nem hasonlítható mondjuk egy nagymacska komplexum újjáépítéséhez. Viszont ezek a pici fejlesztések, amelyekre most lehetőségeink nyílnak, és vagy saját erőből, vagy segítséggel, ezek nagyon-nagyon lényegesek olyan szempontból, hogy az állatoknak az életkörülményeik javítása, életminőségük javítása, ami lényeges. És például az aranyröbdénél, ugye ez egy olyan régebbi röbde volt, ahol a háló szerkezet, a berendezés már elavultnak számított, és ezekben a helyzetekben össze kell hozni mondjuk azokat a szempontokat, hogy mikor láthatják a látogatók az állatokat, mondjuk a tenyészprogramba, hova és miként utaznak az állatok. És itt nyílt egy olyan kis ablak, időablak, amikor azt gondoltuk, hogy állataink elmennek Németországba, részben azért, hogy majd új pár visszajöhessen, azt a röbdét azt fel kell újítani, és nem tartható tovább ez az állapot. Itt tényleg fontos volt, hogy egy nemzetközi együttműködés keretében épült meg ez a röbde, és hát nyilván nem egy új elefántház, vagy nem egy új hatalmas nagy varázshegyi bemutató, de mégis mindig nagyon jó egy ilyesmit átadni, és ilyen kis apró projektekből egy csomó minden van, amit a közeljövőben remélhetőleg megnyílik majd. Szeretnénk a gombakifutónkat nagyobbá tenni, ugye megnyílt nemrég sokáig be volt zárva a Vízparti Életháza, ahol picikek is javításokkal mégis olyan állapotba hoztuk, hogy megnyílhatott, és dolgozunk még néhány olyan projekten, amelyek apróságnak tűnnek ugyan, de azért sok embernek sok munkája van benne, és hát ez is talán fenntartja az állandó érdeklődést az állatkert iránt, hogy az emberek visszajönnek, és azt gondolják, hogy hát itt mindig valami van. Én, aki már ugye régóta dolgozom az állatkertbe, én azért is szeretek ott dolgozni, mert minden nap valami jó dolog történik, valami olyan érdekes szakmai kihívás, ami az előtte lévő 20-valány évben nem történt. Úgyhogy ez úgy izgatottá teszi az embert, hogy egy olyan helyen dolgozhat, egy olyan ügyért dolgozhat, amit fontosnak tart.
Biztos unja már ezt a kérdést, de hogyha ilyen legeket kellene említeni, akkor mi volt a legnagyobb kihívás állatorvosként mondjuk az elmúlt 25 évben? Akár operáció, akár megszervezni valamit, amit nem lehetett egyedül a saját eszközparkból, a saját tudásból elvégezni?
Hát sok ilyen van, és ezt tényleg meg szokták kérdezni. Ugye egyrészt mindig az a legnehezebb, amiben éppen benne vagyunk. Ma mondjuk nehéz volt a parlagisasnál a két törvéget összehozni, hogy utána az implantátumot beletegyük, és akkor éppen úgy éreztem, hogy ez a legnehezebb, de sikerült. Viszont hát vannak persze különleges helyzetek. Ugye különleges helyzet lehet egy olyan dologból, amikor valami nagyon rizikos altatás van, vagy valami nagyon olyan bealkozás, hogy még nem csináltuk, de meg kell csinálni. Ugye számos ilyen volt az elmúlt időszakban, amit sikeres dolog volt, és tényleg ilyen szempontból nagy kihívás volt, mert gyorsan kellett, ugye az a volt két évvel ezelőtt egy zsiráfunknak eltört az állkapcsát, és utána ráadásul a betett implantátum, amit egy csontsebész Ipoly Tamás segítségével raktunk be, az elfertőződött, hiszen a zsiráfnak nem lehetett naponta öblögetni az állcsontját, és ezt ki is kellett szedni. Az egy 7-800 kiló zsiráf, aki az utolsó pillanatig, amikor megkapja az altatószert, akkor menekülni szeretne, majd pedig ilyen karikás ostorként csattan a feje a bármennyire is kipárnázott belsőben, azért az mindig nagy kihívás, és hát maga a zsiráfaltatás is, ez például mondjuk egy ilyen nagyon sikeres dolog volt, és jól sült el, de sajnos lehetett volna ennek az ellenkezője is. De sok ilyen szituáció van, igazából én azt szoktam mondani a kollégáknak is, meg ugye amikor mondjuk tanítjuk a hallgatókat, hogy állatkerti állatorvoslásnak mit nevezünk, és mik a fontos dolgai, hogy az ember próbálja egyrészt a józan paraszti eszét használni, másrészt próbálja ezekre a helyzetekre amennyi lehet felkészülni. De szakmai sikerek, ugye beszéltünk az orszarvú programról is, ezek tényleg olyan, hát azt mondom, hogy életre szóló sikerek, de azt gondolom, hogy eléggé nagy dolog volt, így csak a közelmúlt eseményeit, ugye együttműködünk hazai nemzeti parkokkal, más olyan programokkal, hogy 2016-17-ben összesen 30 Przewalski lovat szállítottunk el Oroszországba, egy ottani olyan új vadlórezervátum a Hortobágyról, és az altatásokat mi végeztük a szállításon, ott voltunk, ugye ez egy kargórepülőgéppel történt. Ezek mind olyan izgalmas dolgok, amik lehet, hogy soha többé nem lesznek az életünkben, és mind utána hát nagyon kellemes élményként jönnek elő, és vannak sajnos kudarcok is, erről is beszélni kell, amikor az ember minden megpróbál, és minden a lehető legjobb tudása szerint csinál, de nem sikerül mondjuk egy állatnak az életét megmenteni, vagy valamilyen olyan baleset történik. Szerencsére nem sok ilyen van, de ilyenek is vannak az ember életében. Szóval azt gondolom, hogy megfelelő alázattal kell ezekhez a dolgokhoz hozzáállni, beszélni kell, mindenkitől lehet tanulni. Tanulni kell a saját, és hát szerencsék van inkább a másoknak a hibáiból, és érdemes, ha lehetőségünk van, akkor körbe kérdezni, hogy mi történik. Ami mondjuk a legutolsó néhány hónapban történt, ott sok minden történt, ami most még hirtelen eszembe jut, ugye ez az elefánt herpesz történet, hogy itt az idejében sikerült megmentenünk Samut, a fiatal elefántbikánkat, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ott azért nagyon sok szempontból nincsenek véletlenek, mert az, hogy sikeresek voltunk, annak nagyon-nagyon komoly alapját képzi az, hogy egy csapatmunkában egy olyan monitoring program van, hogy mi heti rendszerességgel vért veszünk az elefántoktól, és tréningezünk velük, amit meg már évek óta csinálunk. Tehát, hogyha ezek a dolgok, ezek az egymást épülő dolgok nincsenek meg, akkor nagyon nehéz ilyen szakmai sikerekről beszélni.
Hogyan tudnak egy képalkotó vizsgálatot például elvégezni egy ekkora állaton? Gondolom, a műtéti beavatkozások helyben történnek, hiszen nem tudják műtőbe bevinni akár a zsiráfot, akár az elefántot, de ha röntgen kell, akkor mit csinálnak?
A műtéti beavatkozások és a beavatkozásoknak a helye az nagyjából egy ilyen 250 kilós határ, és a mozgathatóság az, hogy többet nyerünk, veszítünk azzal, hogy mozgatjuk az állatot, idő eltolódás van abban, ugye egy beavatkozásnak a hossza is nagyon fontos rizikótényező lehet. Tehát 250 kiló felett biztos, hogy mindent az állatnak a helyén kell csinálni, alatta lehet, hogy bemozgatjuk a műtőbe és az állatkórházban, mert egy jól felszerelt állatkórház, tehát ott volt már gorilla, tigris, stb. Ezek bemehetnek, de biztosan nem volt mondjuk nagyméretű zsiráf. A képalkotó vizsgálatoknál, hát ott a röntgenünk a szerencsére mobil röntgen, tehát az mondjuk az úgy történik, hogy bekerül az implantátum a zsiráfnak a állkapcsába, és ott a helyszínen meg tudjuk nézni, hogy akkor az jó helyen van-e vagy sem. Tehát ilyen szempontból azzal előrébb vagyunk. És hát vannak olyan képalkotó vizsgálatok, amiket sajnos még nem tudunk hordozni, és nekünk kell vinni az állatot, és a súly az egy komoly határ, mert mondjuk MR vizsgálatot nem tudunk végezni az állatkertbe, de van olyan kollega, akivel együttműködünk, és vittünk már ki MR vizsgálatra morgazellát is, aki csak 45-50 kiló, és belefért a szerkezetbe, de felmerült az, hogy vigyük ki a 180 kilós gorillát korábban, amikor agybérzése volt néhány évvel ezelőtt, őt nem tudtuk kivenni, mert nem volt olyan gép, ami belefért volna. Úgyhogy ilyen szempontból a képalkotó vizsgálatok az biztos, hogy kihívás jelent, de ultrahangot, ugye ez is egy hordozható készülék, mobil röntgenkészülékkel oda tudunk menni ezekhez az állatokhoz, tehát egy csomó mindent meg tudunk csinálni. Olyan laborgépeink vannak az átkerbe, hogy bizonyos dolgokat ott rögtön ki tudunk elemezni, de van, amit meg sajnos nem a mérebeli korlátok miatt. Az átkerti állatoslás, még szintén a beszéltés elején, amikor kérdezte, az nem csak abból áll, hogy azok a kollégák, akik ott dolgoznak effektív az átkerbe, hanem vannak olyan szakmai kapcsolataink, akikkel sokat dolgozunk együtt, mert specialisták, és nem az adott állatfajnak a specialistái, hanem az adott területnek. Tehát van olyan szemész, vagy van olyan csontsebész, amit mi nem tudunk megoldani, vagy olyan tényleg speciális tudás, és ezek olyan műszerességet igényelnek, és olyan komoly elmélyültséget egy-egy szakterületben, hogy nem mi akarunk barkácsolni, hanem velük együtt dolgozunk, és például lehet, hogy mondjuk bizonyos állatfajoknál ez a specialista, ez humán specialista, majmoknál nem egyszer humán orvosokkal dolgozunk együtt. Szóval azt mondanám, hogy azon a körön kívül, akik együtt dolgozunk, még biztosan meg tudnék nevezni 6-8 olyan kollégát, akikkel rendszeresen konzultálunk, vagy együttműködünk más kérdésekben.
Missziónak nevezte, vagy fontos célnak nevezte az érzékenyítést. Hogy látja, milyen a magyarok fegyelmezettsége az állattartás terén? Mennyire elhivatottak, mennyire felelőtlenek? Ezt azért kérdezem, mert sok állatmenhelyel beszélgettünk akkor, amikor véget ért a Covid, és nagyon sok állatot, amit a járvány elején örökbe fogadtak, vagy elvittek, vagy megvettek, hát elvitték hozzájuk. Van, ahol Covid kutyaként emlegetik ezeket.
Biztos, hogy van egy réteg is, és biztos, hogy nagyon sokan nem gondolnak megfelelően bele, hogyha állatot szeretnek be, vagy egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Én azért azt látom, hogy azt érzékelem, hogy ebben talán van egy javuló tendencia. Egyrészt az emberek szeretik az állatkertet, szeretik az állatokat, tehát hogy azért a látogatóink 99%-a, aki bejön, ők állatbarátok. Vannak persze negatív példák is, és vannak olyan szörnyű esetek, amikor egy állatunknak valami baj esett az elmúlt években, de ez ritka és kirívó. Amit látok, hogy elég jó a törvényi szabályozottság Magyarországon, ugye van állatvédelemről törvény, benne vagyunk olyan nemzetközi egyezményekbe, amely ezt elég jól leszabályozza, van veszélyes állatokról szóló törvény, nem lehet akármit csak úgy tartani. Tehát ezzel szerintem eléggé jó helyen vagyunk, akár nemzetközi viszonylatban is. Azt is látom, hogy kevesebb azért az az illegális állat, ami a mi látókörünkbe kerül.
Van egyébként nagy macska, vagy hasonló?
Egyre kevésbé, tehát nem nagyon jellemző. Ami inkább jellemző, hüllők elsősorban, esetleg madarak, de veszélyes állatok, ugye ennek a jogszabályi háttere sokat szigorodott Magyarországon, ezek nem jellemzőek. De voltak persze példák, hogy volt oroszlán, párduc, majmok, amelyek bekerültek hozzánk, vagy úgyhogy elkobozták, vagy úgyhogy megszökött, illegálisan nyilván mindenféle engedély nélkül tartva megszökött, és akkor valahogy ezeket be kellett gyűjteni, tehát ilyenre is volt példa, de azért ezek több évente egyszer előforduló dolgok.
Mi történik ezekkel az állatokkal?
Van egy olyan mentőhelyünk az állatkertben, ami nem látogatható, ez egy teljesen háttérben működő mentőhely, egyébként a 90-es évek vége óta működik. Ezen a mentőhely, ez egy országos mentőhely, ezen fogadunk olyan veszélyes állatokat, vagy hatóságok által lefoglalt állatokat, amelyek mondjuk nem volt állategészségügyi papírja, és fennakadt a rostán. Ezeket az állatokat, ugye három lehetőség van. Az egyik lehetőség, ami nagyon ritkán történik meg, sok-sok ok miatt, hogy visszajutatni a szabad természetbe. Ez azért ritka, mert nagyon sokszor ezek az állatok az eredet nem ismert, nem tudjuk a pontos genetikájukat, esetlegesen betegségeket vihetünk vissza egészséges vadon élő populációkra. De volt ilyen is, hogy mondjuk több száz szárazföldi teknősről kiderült, hogy honnan származott valahonnan a Balkánnak, pontosan melyik régióval is visszakerült oda. Tehát ilyenre is volt példa, ez ritka. A következő, ami történhet velük, hogy bekerülnek esetlegesen a saját gyűjteményünkbe. Ez szintén ritka, mert legtöbbször ezekre az állatokra nekünk nincsen szükségünk, vagy olyan helyet hirtelen nem tudunk, még hogyha egy jó fajról is van szó, biztosítani a számukra. És a harmadik, ami a leggyakoribb és nehéz, amikor megfelelő és méltó helyet próbálunk a számukra biztosítani, és ez sokszor hónapokba telik, amíg egy másik ikerintézmény, vagy egy olyan menhely, főleg Nyugat-Európában, Hollandiában, aki ilyenek, amely vadállatokra specializálódott, befogadja ezeket az állatokat.
Tehát ez is nemzetközi együttműködés, tehát abszolút, nagyon sokszor nem Magyarországon oldódik meg ez a...
Tehát például Hollandiában van egy olyan nagy ilyen mentője, ahol számos esetben már majmokat, hüllőket sikerült kiküldenünk.
Pessányi Miklós 2020 márciusi távozása óta megbízott igazgatók irányítják az állatkertet. Nem gondolt arra, hogy hosszú távon elvállalja, megpályázza a posztot?
Hát az elmúlt 4 hónapban a főigazgatói feladatokat én látom el, SMS alapján. Korábban többször megkerestek azzal, hogy pályázzak erre, és igazából a szakmai tevékenységet mindig fontosabbnak tartottam. Most egy picit annyival árnyaltabb a véleményem, hogy látom azt, hogy mennyi feladat és milyen fontos stratégiai döntések előtt állunk. Tehát most ezt a munkát teljes bedobással csinálom, azzal a feltétellel, amit egyébként elmondtam azoknak is, akik ugye döntést hoznak ebben, hogy a szakmai munkámat nem tudom és nem is akarom feladni. Tehát igazából a kettőt próbál megcsinálni, azt, hogy mit hoz a jövő, ezt nem tudom megmondani. Ugye mindenféle ötletek vannak, hogy az állatkertnek esetleg a működési formája is megváltozik. Jelenleg ezt csapatmunkában végezzük. Nyilván nagyon sok vezetői döntést nekem kell meghozni, de nem tudnám ezt a feladatot ellátni, hogyha nem állna mögöttem egy olyan erős csapat, akik olyan területeken segítik a munkámat, aminek én nem vagyok a szakembere.
Milyen igazgatóra lenne szüksége egyébként az állatkertnek? Tehát az állatokhoz értsen inkább, vagy egy menedzser típusú, menedzser szemléletű közgazdász kellene hozzá, vagy a kettőnek az ötvözete?
Hát erre nehéz válaszolni. Ugye azt tudom erre inkább elmondani, hogy mind a kettőre van példa, pozitív példa. Magyarországi igazgatók nagy része állatos háttér rendelkező szakember, de hogyha az európai példát nézem, akkor mind a kettőre tökéletes példákat tudok mondani, hogy egy állatos szakember, ugye én is egy állatos szakember vagyok, képít maga köré egy olyan csapatot, amelyik mondjuk gazdasági, marketing és egyéb döntésekben tudja támogatni a munkáját, vagy egy menedzser típusú igazgató állatos emberekkel veszi magát körbe. Mind a kettő jól működhet. Itt alapvetően azt gondolom, hogy meg kell hallani egyrészt, hogy a látogatói mit szeretnének, mi az, ami a számukra érdekes, és mi az, ami mondjuk népszerűvé teszi az intézményt, de sohasem szabad feladni azokat a szakmai elveket, amelyekben hiszünk, és amelyek miatt azt gondoljuk, hogy egy állatkertben jó és érdemes dolgozni.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben dr. Sós Endre állatorvossal, a Fővárosi Állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatójával beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!